Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mostani napok sokak számára sorsdöntő napok, hiszen mostanában zajlanak a szóbeli érettségik, amik sokak életét igazán komolyan meghatározzák. Jutnak egyetemre, nem jutnak egyetemre, fölveszik-e őket oda, ahová jelentkeztek vagy sem. Igazán segíthetjük őket imádságainkkal, hogy jól induljon az életük, és aztán a választott pályán helyt is tudjanak állni megfelelően és igaz lélekkel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát akkor most mi is vizsgázzunk, vagy legalábbis visszaidézzük, amiről a múlt héten egy hete szó volt az angyalokkal kapcsolatosan. Próbatételen helytálló szellemeket nevezzük általában angyaloknak. Tehát az angyal elnevezés az mindjárt az ő jóságára is utal. A gonosz lelkeket nem angyalnak nevezzük, hanem bukott angyalnak, de még inkább gonosz léleknek vagy ördögnek. Hamarosan lesz szó az ördögökről is, úgyhogy aki izgul, az kérem szépen jövő héten már róluk fog hallani, és nem kell aggódnia, hogy kihagyom az ördögöket. Részt vesznek az angyalok a világ kormányzásában, mert az Úristen megbizottjai bizonyos ügyekben, vagyis az Úristen rájuk bízza a gondviselés végrehajtásának dolgát, nem mindenben, de sok egyéb dolog van, és éppen ezért ebben ők közreműködnek. Nem nélkülözhetetlen közreműködők, hanem az Isten akaratának megvalósítói, vagyis a gondviselés eszközei. Az angyalok nem lettek beleteremtve az Isten színe látásába, vagyis noha halhatatlannak, jónak lettek teremtve, ez nem jelenti azt, hogy nincs fejlődés az élet, a létükben, nem is életükben, a létezésükben, mert hiszen megkapták az Úristen kegyelmét, de a szabad akaratukat azt nekik is föl kellett használni, és erre szolgált elsősorban a próbatétel. Mint ahogyan azóta is ennek nyomán, ezen a vonalon használják szabad akaratukat Isten szolgálatában, vagyis megteszik, amit az Úristen kíván tőlük. Mivel, hogy szabad akaratú teremtmények, tehát képesek döntésre, és ezt a döntést meg is kívánta tőlük az Úristen. Ez egyben azt is jelenti, hogy van bizonyos fejlődés a létezésükben, és ilyen szempontból mondhatjuk, hogy van bizonyos történelmük is az angyaloknak. Tudtul adják egyébként az embereknek az Isten üzenetét, végrehajtják akaratát, Isten elé viszik a jámbor emberek imádságait, Úr Jézustól tudjuk, örülnek a bűnösök megtérésén, és azt pedig a jelenések könyvéből tudjuk, segédkeznek majd a világ ítéletekor, vagyis az utolsó ítéletkor. Az angyalok, mint másodlakos okok, segítik az embereket, és éppen ezért, mert segítenek bennünket, beszélünk őrangyalokról. Akár egy-egy személynek az őrangyaláról, akár közösségek, népek, országok őrangyaláról. Ezt azért is megteszik, hogy védenek bennünket, mert hiszen ugyanarra az üdvösségre vagyunk mi magunk is hivatva, mint amiben ők élnek, vagyis az Isten színe látására. Ilyen szempontból tehát azt kell mondani, mivel hogy egy a jövőnk, Isten elé kerülünk, vagy ők már ott is vannak, éppen ezért szolidárisak velünk, és nem csak parancsból, hanem nyilván szeretetből is segítenek nekünk, amiben tudnak segíteni. Működésük általában számunkra csak utólagosan derül ki. Nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy ezt vagy amazt, hogy ebben vagy amabban előbbre jutottam, az őrangyal, vagy a védőszent, vagy bárki más, vagy egyszerűen csak az Úristen irgalma segített elő. Persze mindenképpen Isten irgalmáról van szó. A bűneinket megakadályozni nem tudják. Mondhatnánk, hogy ha egyszer őrző angyal, akkor miért nem óv meg a bűnöktől. Ugyanis nem látnak a lelkünkbe. Tehát a mi szabad akaratú döntésünket csak akkor tudják, amikor mi már döntöttünk. Akkor megtudják, de sokszor olyankor már késő, hogy bennünket visszatartsanak. Vagyis nem tudnak ilyen módon befolyásolni bennünket, csak a döntésünk megismerése után. Amiről értesülnek, abban segítenek, de amiben nem értesülnek, abban nem tudnak segíteni. Egyébként is az ő segítségük soha nem mindenható segítség, vagyis az Úristen engedelméből tudnak ilyen-amolyan dolgokba beleszólni az életünkben, de nem mindenhatók, tehát a mi akaratunk ellenére nem tudnak tenni semmit. Próbálják befolyásolni az akaratunkat, de hát ilyen módon, ha egyszer mi a bűn mellett döntünk, akkor az őrangyal sem tud visszatartani a bűntől. A döntés felelőssége ugyanis mindig a miénk, mert nekünk is szabad akaratunk van, és nekünk is van értelmünk, tehát akkor a saját dolgunkban legalább döntsünk, és mégpedig felelősen. A mai alkalommal az angyali jelenésekről szeretnénk beszélni, és ezzel zárnánk le a jó angyalokról szóló gondolkodást, hogy aztán legközelebb már a gonoszokkal nézzünk szembe. A Szentírás sok helyen beszél angyalokról, akik megjelentek az embereknek. Egyszer már volt ilyen felsorolást, több ilyen megjelenést említettem, de ott arról volt szó, hogy képesek emberi alakban megjelenni, most pedig ennek a mélyére akarok nézni. Bár ezekben az eseményekben az emberek érzékelik a jelenés valóságát, valami módon azt is felfedezik, hogy angyalt látnak. Na, ez egy igazán titokzatos dolog, és erre a Szentírás nem ad nekünk magyarázatot, hogy miből tudja meg az illető, hogy aki vele beszél, az angyal. Tessék csak gondolni például Sámson mamájára, akinek megjelenik a szérűn egy férfi, és bejelenti, hogy majd gyermeke fog születni, de aztán vigyázzon, mert ez a gyerek nazír lesz, tehát már most ő sem, de majd a gyerek sem ihat részegítő italt, és a gyereknek nem szabad levágni a haját. Ez majd a jövő. Viszont az asszony a jelenben tudja, hogy Isten embere, így fogalmaz, amikor a férjéhez megy, hogy elmondja ezt a dolgot, hogy megjelent neki az Isten embere. A férje megy oda, de hát addigra az már nincs, de még egyszer megjelenik, és akkor a férje is megtudja a dolgot már első kézből. Honnan tudhatta, hogy ez az illető Isten embere? Lehet, hogy talán olyan viselete volt, mint amit a proféták, vagy remeték, vagy egyebek viselnek, akik különös módon Istennek szentelik magukat. Vagy valamiféle belső érzék volt az, amivel ezt felfedezték. Vagy tessék gondolni a szűzanyára, akinek megjelenik Gábor főangyal, és nem kétsége számára, hogy Isten küldötte szól hozzá, ezért aztán a nagy dicséretektől kissé zavarba is jön a szűzanya. Nem fél, hanem zavarba jön, hát nem tudja mire vélni a dolgot, hogy ő, megmutatkozik az áldozatossága, hogy ő ilyen ajándékban, vagy ilyen jelenésben részesüljön, erre soha nem gondolt. Lehet tehát, hogy valami belső sugallat alapján jut az ember tudomására, hogy itt nem akárkivel beszél, hanem Isten küldöttjével. Ez azonban nem mindig bizonyos. Tessék csak gondolni Tóbiás történetére. Megjelenik ott Rafael, és csak a végén derül ki, hogy ő angyal. Bár ugyan sejthetik már menet közben főképpen az ifjú Tóbiás, mert hiszen sok minden érdekeset mond, meg cselekszik az angyal, vagy tanácsot ad, tehát itt azért csak rá kellett jönnie, hogy rendkívüli valaki az, aki segítségére siet. Minden esetre Tóbit és a feleség az nem tudja, hogy ki is az a férfi, aki kíséréül jelentkezik az ifjú Tóbiásnak. Tehát nem szükségszerű, de általában így szokott történni, hogy ráismernek az angyalra. Egyébként az is érdekes, hogy legtöbbször a jelenés angyal volta, nem is feszélyezi azokat, akikhez az angyalnak küldetése van. Ez nagyon furcsa, ha az ember sorra veszi az ószövetségi megjelenéseket, meg az újszövetségieket, akkor azt veszi észre, hogy az ószövetségiek azok, jó, hát tudomásul veszik. Tessék csak gondolni Gedeonra. Elkezd vitatkozni az angyallal, aki köszönte írt, hogy az Úr van veled. Hogy lenne velünk, amikor itten a madianiták leigáznak bennünket, meg ellenünk támadnak, akkor hogy beszélhetsz te így, hogy az Úr velünk van? Na, aztán utána pedig húzakodik, amikor a különféle jeleket kívánja. Ott már ugyanúgy írja a Szentírás, hogy Istentől kéri a jelet, a gyapjú, legyen nedves, aztán meg legyen száraz. De hát mégiscsak valami fesztelenséget találunk ebben a viselkedésben. Ezzel szemben az új szövetségben a szűzanya zavarba jön, a Zakariás az meg megijed. Kifejezetten mondja a Szentírás, hogy igencsak megijedt. No, ezek szerint talán az lehetséges, hogy minél előbbre megy az üdvösség története, és minél többet tudunk, annál félénkebbek leszünk. Na, minden esetre föl kell használnunk a lehetőségeket, és bátran, de alázattal szólni az angyalokhoz. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik a Mária Rádióval törődnek, akik imádságaikkal segítik a munkánkat, és akik az anyagiakkal lehetővé teszik a munkánkat. Mind a kettőre szükségünk van az imádságra is, mert hiszen szent dolgokról szeretnénk és okosan beszélni, és ugyanakkor az anyagiakra is, hogy egyáltalán tudjon működni a Mária Rádió. Nagyon szépen köszönjük az eddigi áldozatosságot, és természetesen, mivel szeretnénk továbbra is szolgálni, kérjük ennek a lehetővé tételét. Mind az imádság területén, ne tessenek rólunk lemondani imádságban, mind pedig az anyagiak terén, hogy továbbra is megmaradjon a frekvencia, meg a sok frekvencia, és mindezeket tudjuk felhasználni. Aki ilyen ügyekben, vagy bármi egyéb kérdéssel szeretne a Mária Rádióhoz fordulni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot szíveskedjék tárcsázni. Akinek pedig hittani kérdése van, az 10 óra 35-ig, na hát ez már 20 perc még, megtalálhat engem a 061-374-0904-es telefonszámon. Előre is köszönöm, hogyha valaki érdeklődik, igyekszem megválaszolni a kérdéseket. No, kérem szépen, tehát arról beszéltünk, hogy érdekes módon az újszövetségi angyal megjelenéseknél mindig ott szerepel a félelem, vagy legalábbis valamiféle feszélyezett viselkedés. Az Ószövetségben ez kevéssé. A kérdés, hogy miként jelennek meg az angyalok? Azok, akik találkoztak velük, valóságos embernek észlelték őket, miközben mégis tudták, hogy angyalok. Vagyis ez annyit jelent, hogy beszélni tudnak velük, látják, hogy ülnek vagy állnak, még az öltözetüket is leírják, vagyis közönséges halandónak látszanak, miközben mégiscsak tudják, hogy itt nem akárki szól hozzájuk. A kérdés az, hogy valóságos emberséget ültenek ilyenkor magukra az angyalok, vagy inkább csak ilyen látszatot keltenek, tehát hogy ott nincs igazi emberség. Hát vannak olyan nézetek, akik azt mondják, hogy valóban emberként jelennek meg ilyenkor az angyalok. Nem tartom valószínűnek. Mégpedig azért, mert, hogy is mondjam, az emberséget az Úristen nem akármilyennek teremtette. Tehát amikor emberséget teremtett, akkor test és lélek egységét teremtette meg. Most azért, hogy is mondjam, nem pazarol az Úristen emberi testet, hogy egy angyal meg tudjon jelenni az ember előtt. Én sokkal inkább azt feltételezem, hogy ők embernek látták az angyalokat, akik megjelentek, tehát itt valóban látomásról volt szó, nem pedig valami fizikai találkozásról. Bár ugyan emberséget kaphatnának, tehát az Isten hatalmában áll mindezt megtenni, de ismerve az Úristen okosságát a teremtésben, bár ugyan bőkező, de azért mégiscsak a bölcsesség mutatkozik meg ebben, én úgy gondolom, hogy nem teremt ilyenkor nekik testet, és különben is mi lesz azzal a testtel a továbbiakban. Elenyészik, el nem temetik, hiszen erről nem hallunk, csak azt, hogy egyszerűen az angyal eltűnt az illető szeme elől. Tehát én ezért feltételezem azt, hogy ilyenkor az emberség látszatát keltik az angyalok, ez egyáltalán nem becsapás, hanem szükséges eszköz ahhoz, hogy az ember megértse az Isten üzenetét. Mert hiszen az Úristen alkalmazkodik hozzánk emberekhez, a mi üdvösségünket akarja, éppen ezért azt akarja, hogy meg is tudjuk érteni az ő akaratát, az ő szándékait, fel tudjuk fogni, és aztán szabad akaratunkkal választva ezt meg is tudjuk valósítani. Tehát sokkal valószínűbb, hogy az ember látszatát kelthették azokban, akikhez küldettek az angyalok. Ahogyan megjelentek, úgy el is tűntek. Ez a valóságos emberi testtel nyilván nem tehető meg így, vagy legalábbis mi nem tudunk erről, hogyan lehetne ezt így megtenni. De az is lehet talán, hogy föltámadt testet öltöttek magukra. Na, ezt megint csak nem tartom valószínűnek, mert a föltámadt test az valami volt az előtt, tehát az volt halott test előtte. Hát ha egyszer az angyaloknak föltámadt testük lenne, akkor előtte halott testüknek is kellett volna lenni, meg élő testüknek is. Tehát itt ez a sor visszavezetve úgy gondolom éppen megmutatja, hogy ez nem van nagyon valószínű, sőt, kifejezetten mondhatnám, hogy tagadható. A föltámadt test ugyanis egy sajátos személyiség, tehát ahhoz hozzátartozik az az illető. Az angyalok pedig ilyen szempontból, tehát emberi szempontból nézve őket, nem személyiségek, hogy ilyen vagy amolyan vonása van, az egyik okos, a másik meg nagyon nagy hatású. Bár ugyan mondtuk, hogy van az angyalok között különbség, ez azonban nem valamiféle személyességet, egyéniséget ad nekik, hanem, ahogyan Szent Tamásnál hallottuk, inkább csak karokba rendezi az angyalokat. Ez nem annyit jelent, hogy egyformák, mint azok a kínai agyakharcosok, de még azok sem egyformák, csak messziről nézve. Tehát így feltételezem, hogy ilyen módon az angyalok megjelennek az ember előtt, azt a látszatot keltve, hogy mintha emberek lennének, beszélnek hozzánk, megértjük a szavukat, felfogjuk annak értelmét, és ennek szellemében aztán tudunk dönteni. Az Úristen számára pedig sem az ember teste, fizikai mi volta, sem az ember lelke, az nem játékszer, hogy hát ilyen pillanatokra, na most éppen erre van szükség, akkor előkapunk egy testet vagy egy lelket, szó sincs róla. Isten számára, hiszen magához hasonlónak teremti az embert, ez egy nagyon komoly és az üdvösségre szóló meghívás. Ezért tehát a legvalószínűbb, hogy csak a test látszatát keltik az angyalok a megjelenésükkor. Az sem állítható, hogy az angyaloknak hatalmuk lenne, vagy lett volna emberi testet ölteni. Hiszen az... bocsánat, majd folytatom, hallgatom a telefont, tessék mondani.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Azt szeretném megkérdezni atyától, hogy van az olyan személlyel, aki testestől, lelkestől a mennyországban van, mint a szűzanya, vagy mondjuk a feltámadt az Úr Jézusnak az emberi, mondjuk őrsége, és ugyanakkor megjelennek a földön, itt-ott, ezek hogy vannak? Ezek egyszerűen csak látszólag jelennek meg, vagy tényleg testileg is itt vannak ilyenkor? Már bocsánat, hogy ez nem az egész az angyalokról szól.
Nem
de...
baj, semmi gond. Na, kérem szépen, azt hiszem, hogy az alapvető probléma az, hogy mi azt hisszük, hogy a mennyország az másút van, valamiféle hely. Az egy állapot, az egy minőség. Vagyis nem mondható az, hogy nem itt van a földön. Isten országa köztetek van, mondta az Úr Jézus.
Igen.
Na most, hogy ebben nyilván ehhez az Úristen, hogy úgy mondjam, engedélye vagy fölhatalmazása kell, hogy meg tudjon jelenni nekünk, embereknek. Ez tehát az ember számára, mint egy ajándék, hogy az Úristen ilyen engedményt ad. Nyilván éppen azért, mert valami rendkívüli dolgot akar az emberrel közölni. Na most nem mondható, hogy ez merőben csak valamiféle képzeleti dolog lenne. De most eszembe nem jut a neve. A Csodás Érem átadásánál az a szent a szűzanya ölébe hajtotta a fejét. Tehát valamit érzékelhetett, hogy ott valaki van, és úgy beszélt közvetlenül az, hogy hát most nem jut eszembe a neve, elnézést tőle is. Na, tehát ez egy egészen különleges lehetőség, vagy különleges dolog, az ilyen megjelenés. Nyilván, hogy nem hagyják ott a mennyországot, hogy most eljöjjenek az emberhez. Tehát ez nem így van, hogy nekik ide kellene utazni ahhoz, hogy nekünk megjelenjenek. Hanem úgy gondolom, mivel hogy Isten áthatja az egész világ mindenséget, mindenütt jelen van. Persze a szentek, az üdvözült lelkek nincsenek mindenütt jelen, de az Isten előtt, az Isten szín előtt jelen vannak. Ilyen módon tehát feltételezem, hogy az imádság hatására az Úristen arra biztatja, hogy akkor tessék, mutatkozz meg neki. Ez egy kegyelem, ami által valamit közölni, vagy valamit elintézni akar az Úristen.
És akkor ebbe belefér az is, hogy különböző alakokban jelenik meg például a szűzanya. Mert van, ahol ugye Guadalupe-ben például, hát Indián, meg másképp, hogy akkor tulajdonképp változtatja a külsejét, ugye?
Hogy is mondjam, én nem így fogalmaznék, hogy változtatja a külsejét, én úgy fogalmaznék, hogy alkalmazkodik azokhoz, akiknek megjelenik. Nem tudom, tetszett-e járni Názáretben?
Sajnos nem.
Ne. Ott a názáreti bazilikának az előterében egy ilyen árkádsor van, és az alatt mindenféle népnek a sajátosságában megfestett szűzanyákat lehet látni. Van kínai, meg indiai, japán, meg de még magyar is természetesen koronával a fején. Tehát valahogy így kell hogy hozzánk alkalmazkodik, hogy minél jobban megértsük az ő szavát, az ő akaratát.
Igen, de tulajdonképpen teljes testben, lélekkel ott van, tehát nem úgy, mint az angyalok, hogy csak látszólag vesznek fel egy testet.
Hát én nem tudom, hogy testben, lélekben van-e ott, ebben én nem merek nyilatkozni. Ez, hogy is mondjam már, annyira titokzatos dolog, hogyan van jelen. Ezt ők tudnák meg, ezt kikövetkeztetni nincs módunk, hogy megmondjuk, hogy hogyan történik a megjelenés. Amit tapasztalunk az ember, amit tapasztalhat, vagy amit láthat, abból von le bizonyos következtetéseket, de ezt nem szabad úgy értékelni, mint ez egy abszolút igazság.
Igen. És hogy van a tisztító tűzben szenvedő lelkekkel, mert hát ugye itt van a szentek is, akiknek állítólag megjelent valaki a tisztító tűzből, jelezte, hogy mennyire szenved, és nem tudom, imádkér meg ilyesmi. Vagy hogy egyáltalán igaz-e az, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek tulajdonképp értünk tudnak imádkozni?
Nem tudnak.
Nem
tudnak. Nagyon várják a mi imádságainkat. De ahogyan az előbb is mondtam, az egy minőség. Tehát igen, a tisztító tűz is az egy minőség, ahol igen, az ember miután a halálban fölfogta, hogy na, én még nem vagyok kész arra, hogy az Úristen elé járuljak, kell igen, még, ugye, ahogyan, már bocsánat a triviális hasonlatért, de hát báloknál, ugye a hölgyek mindjárt elmennek a mosdóba, és akkor ottan szépítkeznek, hogy aztán amikor jön a bál, akkor ott már teljes pompájukban tudjanak megjelenni. Igen. Valahogy így tudom elgondolni, hogy a lélek azt mondja, jaj, én még oda nem tudok bemenni a táncterembe, de elmegyek igen, egy kicsikét, még rendbehozom magam, és utána leszek majd alkalmas arra, hogy az Úristen szín elé kerüljek.
De azt nem tudhatjuk, hogy a Földön megjelenett neke valakinek, vagy ilyesmi.
Tetszik tudni, én azt hiszem, hogy ebben azért van bizonyos önszuggesztió is, hogy aztán az ember álmában hogyan tudnak hatni, vagy ezt megengedi az embernek az Úristen, vagy sem, ez nem tudom megmondani. Valószínű, hogy azért van valamiféle, hiszen a szeretet soha el nem múlik, ezt mondja a Szentírás, tehát éppen ezért a szeretetben van valamiféle kapcsolatunk a megholtakkal is. És éppen ezért én azt el tudom gondolni, hogy a szereteten keresztül, mint valami közvetítő dolgon keresztül értesülhetünk arról, hogy na hát most nagyon kell már neki még imádság vagy sem. De ebben azért magának az embernek a fantáziája is erősen közreműködik. Nyilván, akit szeretem, hát azért fogok imádkozni. Ezt feltételezem, hogy ez magától értetődő dolog sokunk számára. Az ott pedig olyan nincs meghatározó, hogy eddig tessék imádkozni. Na, most már nekem nem kell az imádság. Na, ezek, hogy is mondjam, nem kinyilatkoztatott dolgok, éppen ezért ezekről biztosat, a biztos tanítást az egyház nem mond.
Igen.
Vannak feltételezések. Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy úgy nagyjából
igen, nagyon szépen köszönöm.
Eljutni.
Mindörökké a Jézus Krisztus.
Nos, kérem szépen, tehát testet nem öltenek, arra viszont az Úristen fölhatalmazást adhat az angyaloknak, hogy az ember lelkére hatva ilyen képzetet ébresztenek bennünk. Kicsit hasonlítható ez a telepatikus képességekhez, tehát hogy valamilyen, ilyen, mint most is mondtam, ilyen együttérzés a szeretetben. Az emberben vagy az emberekben megjelenik az a kép, amire az angyal fölhatalmazást kapott, és így az ember is képes érzékelni a láthatatlan angyalokat. De nem a valóságos, nem fizikai érzékelésről van itt szó. Ez nagyon érdekes. Az angyalokról valami sugárzó isteni kegyelem lehet az, ami meg az emberben lévő vágy, ami összetalálkozik, és aztán a jelenést ilyen módon megvalósítja. Azt mindenképpen bátran állíthatjuk, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a gondviselése eszközeként küldött angyalokat felruházza olyan képességgel, hogy a kitűzött feladatot meg tudják tenni, végre tudják hajtani. Azaz, hogy testet láttasson, vagy beszédet hallasson az emberrel. Az is érdekes, hogy az emberben nem is támad kételj a látomás valódisága felől. Nem kételkedik, hogy látomás, vagy csak képzelődés volna az. Nem, tudja, hogy itt látomásról van szó. Kétsége legfeljebb abban van, hogy valóban Isten küldte, aki szól hozzá. Ezt a kételyt pedig például a Gedeonnál is az áldozat elfogadásával tudta igazolni az angyal. Nem megtapintva, mint a föltámadt Jézus Krisztust, gyere ide Tamás, tedd a kezedet az oldalamba, és akkor ne légy hitetlen, hanem itt a Gedeon viszi az áldozati ajándékot, addig az angyal megvárja őt, és akkor egyszerűen az áldozat Isten dicsőségére föllobban tűz, emészti meg, és az angyal pedig eltűnik előle. Vagyis ilyen módon igazolja, hogy valóban isteni látomás volt, de az angyalt nem tapinthatja meg, nem fognak kezet egymással, nem tudja megérinteni. Ez is mutatja, hogy lényegileg más, mint a föltámadott Jézus Krisztus megjelenése volt. Éppen ezért nem valami lelki jutalomnak mondható, hanem inkább a gondviselés eszközének az, hogyha angyali látomásban van valakinek része. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatosan elmondani. Mához egy hétre jól vértezzük fel magunkat, mert az ördögökről lesz szó. Már most is imádkozhatunk, hogy az ne megijesszen bennünket, hanem inkább elriasszon tőlük. Most azonban elsősorban azért imádkozzunk, hogy mégpedig Szent II. János Pál pápa imádságával, hogy ezek az érettségiző fiatalok tudjanak nem csak jól vizsgálni, hanem merjenek vállalkozni akár a papi hivatásra is, vagy szerzetesnek menni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözítőnk, akit az Atya küldött, hogy kinyilatkoztasd az irgalmas szeretetet, adj egyházadnak olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy a mélyre elvezzenek, és a testvérek körében kinyilvánítsák megújító és üdvözítő jelenlétedet. Szent Szűz, megváltunk édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a felebarát felé, te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait, anyai közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagylelkűen választ kell adniok. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, egy hét múlva folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.